Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése van rajta, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Kegyelem, irgalom és békesség adassék ti néktek, a mi Urunktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, nagypéntek estéjén dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, miközben emlékezünk a mi Urunk Jézus Krisztus halálára. 346. számú dicséretünk első versét énekeljük, Győzhetetlen én kőszálom. Elfoglalva, énekeljünk tovább az Úrnak a 288-as számú dicséretünkkel, mégpedig a 288-asnak énekeljük a második, harmadik, negyedik és ötödik verseit. Így kezdődik a 316. számú dicséret dallamára éneklendő Kegyetlen halált meggyőzéd. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. halljátok meg, testvéreim, az igét.
Isten igéjét olvasom, Lukács evangéliuma 23. részéből, a 32-től 49. terjedő versekből. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívnak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, ments meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindjárt, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb álltva szemlélték mindezt.
Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzik mi bennünk és közöttünk gazdagon, sok gyümölcsöt teremve az ő dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk. Örökké való Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, Szent Háromság Isten, ma megállunk egy pillanatra előtted, és a te egyszülött szeretett fiat keresztje előtt. Megállunk ebben a rohanó világban, hogy elcsendesedjen a mi lelkünk, és figyeljen a te szavadra. Urunk, megrettenve látjuk a keresztből a szenvedéseid nagyságát, a kínokat, melyeket értünk hordoztál. Bizony, drága jó Urunk, földi életünk nem más, mint szenvedés és nyomorúság. Megdöbbenve halljuk, hogy mindezt az áldozatot személyesen érettünk és érettem tetted és hordoztad el. Mert nem csak a fájdalom és a szomorúság fog el láttára ennyi szenvedésednek, de még inkább, Urunk, a szégyen és a bánat a felett, hogy mindezeket nem csak érettünk, hanem miattunk hordoztad. Megismerjük, Urunk, hogy az a bűn, amely téged a keresztre juttatott, ami szívünkben is ugyanúgy megvan, ugyanúgy jelen van. Urunk, látjuk, hogy mennyi bűn, mennyi önzés, mennyi kimondott, vagy csak kigondolt szó van és tett a fejünkben mulasztás az életünkben, melyekben hűtlenek voltunk, s vagyunk Te hozzád. És ma is, drága jó Urunk, sokak számára olyan felületes csak mindaz, amiről szól az ige ebben a világban. Azért, drága jó Urunk, mert talán mi alkalmazkodunk leginkább a világhoz, és nem fordítva. Könyörgünk, Urunk, neked, hogy bocsáss meg nekünk, és teremts bennünk tiszta szívet. Küld el a te lelkedet, hogy megértsük, hogy valóban hazavihessük a kereszt valódi üzenetét. Hogy megértsük, hogy mi hol állunk alatta, hol vagyunk, milyen messze és távol tőle, vagy éppen mennyire közel hozzá, és ahhoz, aki rajta függ a te fiadhoz. Így kérjük, Urunk, hogy indíts bennünket, engedelmeskedve igédre, hogy minél inkább hívőbb lehessünk, hívek lehessünk te hozzád, Jézusért, a te fiadért. Amen. Készülve, testvérek, az igének a hallására, énekeljük a 341-es számú dicséretünknek a harmadik versét, 341. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, így kezdődik: mind ami kín s ütés ért, magam hoztam reád. Az a szent ige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánunk közöttetek hirdetni az ő szent lelkének a segítségül hívásával, írva van János evangéliumában. János evangéliumának 19. fejezetéből olvasom az igét, a 19. fejezet 6. versétől a 12. valamint a 15. és 16. verseket a következőképpen. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked, ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. E Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Amen. Kedves testvérek, szerdai napon egy nagyon rövid kis sorozatot indítottam, mindössze csak két része van. Az igazságról szól. A szerdai alkalmon, akik ott voltak, azok hallhatták a krisztusi igazságot, azaz a jézusi bizonságtételt, amely arról szólt, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És az én országom nem e világból való. Az én királyságom nem e világból való. Erről szólt a szerdai alkalom. Eljutottunk oda, hogy Pilátus, a hatalom embere, nem úgy kereste az igazságot, hogy ki az igazság, hanem úgy, ahogyan általában mi emberek, hogy mi az igazság. A jézusi bizonyságtétel után azonban, hogy Krisztus elmondja, hogy nem csak mi, de ki az igazság, megszólal előttünk a mai estén a zsidóság és maga Pilátus igazsága is. Jól hallottuk, a zsidóság, mint nép és mint vezetői. Pilátus, mint vezető és mint római hatalom. Először Pilátusnak az igazság érzetével, taktikájával foglalkoznánk, amely azt mondja a felismerésében, a hatodik versben, hogy vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A hárítás és az elhárítás az egyik legkönnyebb dolog. Kibújni, kibúvót keresni a felelősség alól, megpróbálni, megtalálni a kis utakat, a kis kapukat, remélve, hogy sikerül ott valahogy átvészelni a jelent és a jövőt. Pilátus így gondolkodott. Erre a zsidók pedig a következőképpen felelnek, hogy nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Itt derül ki az, hogy valóban mivel vádolják Jézust, amiért kereszt halált érdemel. Itt derül ki az, hogy valójában mi is az igazság a zsidóság oldaláról, hogy nem is az adópénz, hogy valójában nem is a császár elleni lázítás és izgatás, hogy valójában nem egy felbújtó Jézus Krisztus. Pilátus megkapja a választ, hogy Jézus perében derüljön fény az igazságra, mégpedig ez az Isten káromlás. Mert ezért büntetik Jézust, és ezért akarják megölni. De mi is valójában a zsidó vezetők igazsága, és maga a zsidók igazsága? Az, hogy nem képesek elképzelni, hogy Isten több, mint ahogyan azt ők gondolták. Több, mint kő. több, mint fa, több, mint tekercs, több, mint tóra, több, mint szövetség ládája, hogy Isten több, mint kőtábla, és folytatom, több, mint templom vagy zsinagóga, mert nagyobb van itt a templomnál. Nagyobb van itt a zsinagógánál. Itt maga az ige van. És testvérek, Isten megmondta az ő népének Krisztus születése előtt 1400 évvel, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert nem vagyok ott, és nem vagyok az. De a zsidó nép ezt csinálta. Isten szobrot alkotott a saját törvényéből. A törvényből, és amikor szembe találta magát az élő Istennel, nem mondott más, csak azt, hogy feszítsd meg. Feszítsd meg. Mert az én szobrom az igazi Izrael istene. Testvérek, borzalmas bűnök ezek, melyekről sokan sokféleképpen hallgatnak. A zsidó nép mind a mai napig egyet nagyon jól érez, egyet nagyon jól tud, egyet nagyon jól ismer a szót és a kifejezést, a címet, hogy Isten fia. Ezt nagyon jól érzik. Ez hatalmas igény. Isten fia nem volt, nincs és nem is lesz többé, aki ezt kimondja, és aki eljön. Egyetlen egy volt, és nem lesz több. Nem, ez nem annyit jelent, ez a kifejezés, hogy messiás. Ez annál sokkal több, és sokkal mélyebb. Mert a messiás önmagában nem Isten káromlás. Azért nem fognak senkit sem elítélni, senkit sem kivégezni. Mert hányan és hányan álltak elő a történelemben, és még fognak is előállni, hogy kimondják, én vagyok a messiás. Elmondta az Úr Jézus is. Sokan jönnek majd az én nevemben. De kudarcot is vallottak, és fognak is vallani ezek a hamis messiások, ezek az emberek. De ezek nem Isten fiai. Nem Isten fia. Ezért nem lehet valakit halálra ítélni, ezt tudják a zsidók is, hogy messiás. Akkor is voltak hamisak, és most is vannak, és lesznek. De hogy Jézus Isten fiának vallja magát, ez már komoly bűnnek számít. Ez már egy halálos bűn. És nem is akármilyen, mert Isten káromlás. Ha valaki Istennel való azonosságot val magáról, és egyszülött fiának mondja magát, az káromolja az Urat. Mert Istennek nem lehet fia, és ha van is, akkor az pedig nem Jézus, gondolják ők. Pedig testet öltött az ige. Az Isten fia ott van előttük. És ezzel tulajdonképpen, testvérek, hogy ott van előttük, elítélik, és nagypénteken meghal a kereszten, ezzel tulajdonképpen minden vallásnak vége ezen a világon. Amelyik Istent megpróbálta a maga emberi keretei között elképzelni. Olyan vallások, amelyek valamilyen választ adnak az Isten létezésére. Itt megszűnik létezni. Megszűnik, mert az Isten fia áldozta magát. Érted, és értem, és értünk. És megszűnik létezni, mert minden egyes embernek és nemzetnek megváltóra és megváltásra van szüksége. Jézus Krisztus létezik. Jézus létezik. Nincs vallás. Felejtsük el. Felejtsétek el az összeset, beleértve még a miénket is. Egy van, Jézus Krisztus, az ige, a letisztult, a bűntelen ige és személy. Testvérek, a vallástól ennyi telik. Háború, szenvedés, kirekesztés, megbélyegzés. Ennyi telik. És valójában az embertől telik ennyi. Mert Isten kijelentette, hogy ott kezdődik magáról az igazi ismeret. Ott kezdődik Istennek a szíve, és ott kezdődik az ő igazi Isten ismerete, ahol az emberért kínhalált szenvedett, mégpedig a kereszten. És aki ezt nem képes elfogadni, megérezni, magáévá tenni ezt az üzenetet, az egy szegény ember, elveszett, mert egész életében ezt keresi. És lehet, hogy nem fogja tudni megtalálni. Mert nem csak nézni kell, de látni is kell azt a keresztet. Nem csak tudni kell, hogy volt, hanem tudni azt is, hogy rajta ki volt. Amikor azt a mondatot, igét meghalljuk, hogy meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát, ez a meg kell halnia bizony egy súlyos gondolat, akkor is kiderül a zsidóság igazsága, amely valójában az emberek igazsága, az emberiség igazsága. Föltevődik akkor bennünk a kérdés, amely a hívő és hitetlen, de vallásos embert is félve foglalkoztatta mindig is, és a teológiát, és évszázadokon keresztül mindig is, kimondom, a zsidó nép Isten gyilkos. Az a nép, akit kiválasztott, akinek törvényt adott az Úr, gyilkos. Mert ha igen, akkor mit érdemel? Századokon át, testvérek, a keresztény emberek lelkében ez a gondolat húzódott meg, hogy a zsidó nép Isten gyilkos. Ezzel magyarázzák a sok szenvedést a történelmükben, még az antiszemitizmust is. Egyesek pedig a holokausztot, vagy a mai Izrael állam békétlenségét is, ahogyan én ezt személyesen hallottam Jeruzsálemben, amikor ott voltam. Saját fülemmel hallottam, és nem akartam elhinni. Mind az idegenvezetőktől, mind pedig az ott lévő zsidóktól, akikkel beszélgettünk, hogy ők ezzel foglalkoznak, hogy ők nem tudnak szabadulni ebből a fájdalomból. Isten gyilkosok vagyunk. De 2010-ben Jeruzsálem volt egy nagy találkozásnak a pontja a keresztény egyházak és a zsidó vallási vezetők között valami történt. 2000 év után a római katolikus egyház akkor vonta vissza a tanaiból, hogy a zsidó nép istengyilkos. 2010. Kezet fogtak egymással. És ki ne akarta volna ezt így látni, ha nem Jézus Krisztus, ezt a megegyezést. És ki ne akarná ezt látni, ha nem Jézus Krisztus, nem csak két nép, és nem csak két vallás között, hanem az emberiség valamennyi népe között. Mert ha a testvérek, ha a zsidó nép Isten gyilkos, akkor én vagyok az első gyilkos közülük. Én, az ember. Az ember. Mert mi emberek tettük ezt. Nem gonosz szörnyek. Nem különféle, hogy is mondjam, képregényekből előugrott gonosz figurák, nem démonok, nem ördögök, mi emberek. És igen, az ember tette, Isten kezében a zsidó nép kivételezte. Jézus mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ha Jézus ezt mondja, akkor mi milyen címen, milyen jogon akarjuk a zsidó népet Isten gyilkosnak nevezni? Az ige azt mondja a 8. verstől, hogy megkérdezte Jézust Pilátus, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Ekkor Pilátus így szólt, nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Pilátusba a félelem költözik, amikor Jézus szavait meghallja. És úgy érzi, hogy az Úr Jézusban tényleg van valami nem földi, valami ember feletti, valami földön túli. Jézus elmond egy dolgot Pilátusnak a 11. versben, mégpedig ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. És megrendülve élheti át, hogy a hatalom, amely látszólag az övé, nem az övé, hanem kapta. Megrendülve éli át, hogy bűnösök mind, akik odaadják a kezébe, és akik tovább is adják Jézust. És mi is hányszor érzékelhetjük, és láthatjuk, tapasztalhatjuk, testvérek, hogy a sikerünk, a pozíciónk, a hatalmunk, az áldások, hát azok nem a mieink. Kaptuk. Nem a mieink, mert soli Deo gloria. Egyedül, csak is, az isteni a dicsőség minden, mindenért. Minden hatalomért, és minden áldásért. Nem azért, mert olyan jó vagyok én, meg olyan tökéletessé formálom magamat, és lépcsőzetesen eljutok majd én a nirvánába, meg ide, meg oda, meg a zöldelő mezőkre, és ezt már itt az életemben elérhetem. Nem, testvérek, soli Deo gloria. A Szentírás nagy vallomása ez, hogy a világon minden az Istené. Minden hatalom és hatalmasság Istentől van, Istenben van, és Istenhez tér vissza, mikor megbukik bármely hatalom. Hol van ettől Pilátus? Hol van ettől a császár? Hol van ettől a nagy római birodalmi sas árnyékának a hatalma? Hol van? Hát itt érzi meg Pilátus, hogy milyen kicsi is ő valójában. Az ő kicsin kis hatalmát, amikor azt mondja, hogy ő egy porfészekben van, érti Júdára és érti Jeruzsálemre, az ő hatalma is. Akkor ugyanolyan porfészek, ahogyan ő mondja. Ilyen kicsi. Ezért igyekszik az Urat lehetőleg szabadon bocsátani, mert még inkább nem találja őt bűnösnek. Úgy érzi, ez az út még járható, és kilép a perből, kilép Jézus peréből, ebből a játszmából, és hagyja, hogy menjen, mert érzi, hogy ebbe bele fog törni a foga. Csak ekkor fogja fel igazán, és hallja meg, hogy mélyebbre sodródott már Jézus perében, és nem tud kiszállni. Amikor a zsidók azt mondják neki, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Ez Pilátus igazsága, testvérek, a pozíció, a szélfújás, a hatalom, megtartani, megőrizni. De ezt nem lehet úgy, hogyha Jézus életben marad. Ezt Jézusért már ő nem fogja kockáztatni. És abban az időben kitüntető cím volt a császár barátja. A legnagyobb cím és kitüntetés, amit Rómában a császár ajándékozott. Ez nem jelző, hanem ez egy cím. És Pilátus ezt a címet megkapta, és ezt használják fel ellene a zsidó vezetők, főpapok, írástudók. Ha ezt megteszed, majd mi gondoskodunk róla, hogy visszavonják tőled, mondhatnánk mai kifejezéssel és nyelvezettel. Ha szabadon bocsátod Jézust, majd mi gondoskodunk róla, hogy ne legyél a császár barátja. És ez egy rettenetes csapásként érte a helytartót. Ez egy rettenetes csapás. Milyen érdekes, hogy neki ez egy rettenetes csapás. Hány embernek nem ilyen egy rettenetes csapás, hogy elvesznek tőle egy kitüntetést, egy címet. Hány embernek a betegsége, a fájdalma, az élet küzdelmei, a családjában való veszteségek, és még sorolhatnám a rettenetes csapások. De Pilátusnak elveszik tőlem a császár barátja címet. Jaj, mi lesz velem? Hogy mi lesz vele, az hamarosan kiderül. De miért ilyen súlyos ez, amit a zsidók mondanak? Azért, mert Pilátusnak volt egy barátja, Szeiánusznak hívták őt. Ő erősen zsidó ellenes volt, amolyan birodalmi antiszemita. De őt a császár egy évvel Krisztus halála előtt kivégeztette, így Pilátus tudta, hogyha nem enged a zsidóknak, akkor ő fog következni. Pilátus be volt zárva saját önzésének és hatalmának a börtönébe, ahonnan nem volt menekvés. És neki most zsidó barátnak kell mutatkoznia, nehogy Júda helytartójáról rossz hírek érkezzenek a császár fülébe. Élet vagy halál? Ez a kérdés. Pilátusnak később pedig az utóbbi jutott, hiszen elvesztette a császár kegyét, és önmaga vetett véget az életének. Különös összefüggés, Júdás, ki elárulja, önmaga által hal meg. Pilátus, ki kiszolgáltatja Jézust, önmaga által hal meg. Ez az ő igazsága. Ez Pilátus igazsága. Jézus kiszolgáltatta a mondva csinált császárhű zsidó vezetőknek, kik azt mondják, a 15. 16. versben, vidd el, feszítsd meg. Nem királyunk van, hanem császárunk. Testvérek, Niszán hónap 14. napján, pénteken történt mindez. Azaz 33. év, április 3-án, a számítások szerint. Persze ezzel vigyázni kell. A zsidó nép egész történelme folyamán királyhoz ragaszkodott, és most császárhűvé vált hirtelen. Vagyis abban a pillanatban a Jézus gyűlöletéért és a Jézus szekta megfékezéséért, ahogy ők nevezték, legszentebb reménységüket árulják el, a várva várt királyságot és királyt. Jézus keresztjén a tábla történelmileg és teológiailag is szimbolikus. Elmondja, hogy názáreti Jézus a zsidó királya, ami azt jelenti római birodalmi nyelven, hogy meg van feszítve a ti királyságotok eszménye, és meg van feszítve a ti királyotokkal együtt. Testvérek, ez egy kegyetlen mondata és üzenete Rómának. Ha ti Jézus megölését kértétek, akkor itt van a ti királytok. Ez a ti királyságotok, ez a ti népetek jövője, ez a ti sorsotok. Itt van megfeszítve ezen a kereszten, nem a táblán, hanem azon, aki rajta függ, Jézusban. Mit is lehetne erre mondani? Hát azt, hogy aki az Urat megveti és gyűlöli, az valójában saját magát veti el és tagadja meg. Mert nem lehet Jézust úgy elvetni, hogy magamat és legszentebb reménységemet el nem vetném és meg nem tagadnám. Mert számodra és számomra ott van Jézusban mindaz, amiért még élni érdemes ebben a világban, ha már másért nem. De Jézusban ott van. Ezért a kereszt int, figyelmeztet, és egyben bátorít, hogy ember, vigyázz! Vigyázz! Legyél bármely népből és nemzetből való, figyelj a keresztre! Ne menj el mellette! Állj meg alatta! És tedd le, amid van. Mert ha Jézust kiengeded a kezedből, és az ő keresztjét nem tudod fogni két marokkal, akkor elveszíted, amiért ezen a világon élni lehet, amiben jelenedet, jövődet látod. Valahogy azt is mondhatnám, otthagyni a kereszten Jézust annyi, mint magamtól elbúcsúzni. Ezért álljunk meg ma a kereszt alatt, testvérek, és a kereszt előtt, és gondoljuk végig Jézus előtt megvalva bűneinket, hogy igen, Uram, várom, és kérem az életemet, és az életedet, a kegyelmedet, amelyet a te fiadban, Jézus Krisztusban kaphatok meg egyedül. Ezért szóli Deo Gloria. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma te jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy te tanítasz, és felhívtad figyelmünket, figyelmeztettél arra bennünket, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne mutogassunk, hogy bizony ne árulkodjunk, hogy ne elégedetlenkedjünk más népekkel, nemzetekkel, vezetőkkel, mert minden hatalom te tőled van, és te is feheted azt vissza. Köszönjük, Istenünk, hogy tanítottál arra minket, hogy kollektívan nem lehet elítélni csoportokat, népeket, mert az ember áll a bűn mögött, és a bűn áll az ember mögött, amelyik valóban elkövetett súlyos, nehéz, gondterhes dolgokat, és drága Úrunk, egyedül csak is a te megbocsátó kegyelmed és szereteted által van nekünk újjá születésünk és ébredésünk, mert magunktól nem tudjuk megvalósítani. Urunk, láthatod, hogy változik az ember, változik a technika, változik a történelem, de a bűn az ugyanaz. És nem bújhatunk a mögé, hogy az régen volt. Nem bújhatunk amögé, hogy az az ókorban volt. Nem bújhatunk amögé, hogy akkor nem volt tolerancia, hogy akkor nem voltak emberi jogok, hogy akkor nem volt olyan államszerkezet, mely védte az életet. Nem bújhatunk semmi mögé, mert valójában mi magunk vagyunk azok, akik elkövettük. Valójában a bűnös ember az, aki ott áll és megfeszíti az Urat. Istenünk, így állunk meg ma előtted, de egyben reménységgel és reménykedő szívvel, hogy megbocsátod bűneinket, és szent lelked által bennünket készszé és hajlandóvá teszel arra, hogy minden gondolatunkat beléd vessük, és elkérjük te tőled szeretetedet és kegyelmedet Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy megterítetted az Úri Szent Asztalt. Köszönjük, hogy a kenyérben és a borban hívogatsz ma bennünket, hogy nem csak a keresztben, de bizony az örök életben is részünk van, melyet a te fiad Jézus ígért meg nekünk. Így kérünk, atyánk, hogy hallgass meg imáinkat, melyeket ezért a gyülekezetért itt Tomázon és Csobánkám, ezért a gyülekezetben járó testvérekért, gyermekekért, fiatalokért, unokákért, apákért, anyákért, nagyszülőkért mondunk, és mindazokért a betegekért, magányosokért, gyászolókért, elhagyatottakért, és boldog örömben lévő családos emberekért is mondunk, akik járulnak a te színed elé ezekben az órákban, percekben és napokban, mikor megállítod egy pillanatra az embert, hogy tekintsen a keresztre. Jézusért kérjük, hogy szegezd a mi tekintetünket a keresztre, és annak személyére, és mindarra, amit Jézus megtett értünk. Így kérünk ő érte, hallgass meg minket. Amen. És készüljünk testvérek az Úri Szent Vacsorára, mégpedig a 435-ös számú énekünket énekelve. Helyünket foglaljuk el, 435-ös számú énekünket énekeljük. Így kezdődik ez az ének. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Feltámadott Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Mindenek felett dicsérünk téged Jézus Krisztusért, ami Urunkért, aki szenvedése előtt való éjszakán szerezte ezt a szent sákramentumot, hogy szeretetének pecsétje, szenvedésének emlékeztetője, és a vele való közösség titokzatos munkálója legyen. Éppen ezért, Urunk, hálát adunk neked Jézus Krisztus testé lételéért, szent életéért, haláláért, dicsőséges feltámadásáért és mennybe meneteléért. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsérjük téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szent Lélek egységében élsz, és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Valljuk meg a mi bűneinket énekelt imádságban, 459. dicséretünk első versszakát énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnömén.
Az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem vége várja ott a keresztőtén.
Halljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Elfoglalva helyünket, 440. énekünket énekeljük először, így készüljünk, és így vegyünk részt az úrvacsora közösségében. Így szerezte, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Urunk, segélj meg minket. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Hirdetésekkor alkalmainkat jelzem testvéreimnek. Holnap 18 órakor nagyszombat estéjén istentiszteletet tartunk templomunkban. Húsvét vasárnapján egy óra átállítás után istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Este vagy késő délután 17 órától pedig Pilis Szentkereszten. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi alkalmainkra. Kedves testvérek, egy kedves verseskönyvet tartok a kezemben, a tegnapi napon kaphattuk meg mindannyiunk által tisztelt Orbán László testvérünk verseit gyűjtötte egybe a Budakalászi Református Egyházközség. Laci bácsi sokat szolgált és szolgál a mi gyülekezetünkben is, nem csak a kalászi gyülekezetben. Versei pedig bemutatják őt magát is. Ő egy önkifejező író, költő, tehát megismerjük belőle az ő őrségi gyökereit is, a Krisztus iránti szeretetét és szerelmét. Ajánlom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy a könyvet megvásárolja, az 1000 forintért teheti meg a mi iratterjesztésünkben. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk, záró énekünk 447. dicséretünk lesz, első versszakával énekeljük el.
Yeah.
fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!